foglaljunk helyet, testvéreim, és a 214. dicséretünket lapozzuk fel.
214. számú dicséretünket, és énekeljük első 7 versével. Az első verse így kezdődik: sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk, mert segedelmet sehol sem találunk. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét Zofóniás próféta könyvéből. Zofóniás próféta könyvének első részéből és a második rész első 3 verséből hallgassuk Isten írott igéit. Az Úr igéje, melyet szólt Zofóniásnak, a Kúsi fiának, ki Gedaliás fia, aki Amáriás fia, aki Ezékiás fia, Jósiásnak az Amon fiának idején. Elvesztek, mindent elvesztek-e föld színéről, azt mondja az Úr. Elvesztek embert és állatot. Elvesztem az égmadarait és a tengerhalait, és a botránkoztatás eszközeit a hitetlenekkel együtt. Az embert is kiírtom a föld színéről, azt mondja az Úr. És kinyújtom kezemet Júda ellen, és Jeruzsálem minden lakója ellen. És kiírtom-e helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt. Azokat is, akik a háztetőkön az ég seregének hajlongnak, és azokat, akik hajlongnak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Azokat is, akik elfordultak az Úr követésétől, és akik nem keresik az Urat, és nem tudakoznak felőle. Hallgass az Úristen orcája előtt, mert közel van az Úrnak napja, mert áldozatot készítetett az Úr, hogy megszentelte a hivatalosait. És lészen az Úr áldozatának napján, megfenyítem majd a fejedelmeket és a királyok fiait, és mindazokat, akik idegen öltözetbe öltöztek. És megfenyítem mindazt, aki a küszöbön ugrál a ma napon, akik erőszakkal és csalárdsággal töltik meg az ő uruknak házát. És lészen azon a napon, azt mondja az Úr, kiáltás a halkaputól fogva, és jajgatás az alsóvárosból, és nagy recsegés a halmok felől. Jajgassatok ti, kik a völgyben laktok, mert elpusztul az egész Kalmár nép, kivágattatik mindenki ezüstöt mér. És lészen az időben, hogy megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnekkel, és megfenyítem azokat, kik saját seprejükön hevernek, kik ezt mondják szívükben, sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr. Gazdagságuk prédává lesz, házaik pedig pusztává. Építenek házakat, de nem lakják, és ültetnek szőlőket, de nem isszák azoknak borát. Közel van az Úrnak nagy napja. Közel van, és igen siet. Az Úr napjának szava keserves. Kiált azon a hős is. Haragnap napja az a nap. Szorongattatásnak és nyomorúságnak napja. Pusztításnak és pusztulásnak napja. Sötétségnek és homálynak napja. Felhőnek és borúnak napja. Kürtnek és trombitának napja a megerősített városok ellen és a büszke tornyok ellen. Megszorongatom az embereket, és úgy járnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen, és kiontatik vérük, mint a por, testük, mint a szemét. Sem ezüstjük, sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket az Úr haragjának napján, és az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet, mert véget vet, bizony hirtelen véget vet a föld minden lakosának. Térjetek eszetekre, eszméljetek fel ti arcátlan nemzet, mielőtt szülne a végzés, mint a polyva száll tova az a nap. Míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja. Keressétek az Urat minnyájan e föld alázatosai, kik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Isten áldja meg szívünkben az ő igéit és azok magyarázatát. Most gyertek, imádkozzunk. Örökkévaló mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük néked, hogy most is meghajthatjuk előtted szívünket, lelkünket. Szeretnénk imádattal és hódolattal elét borulni, hozzánk illő alázattal. Kérünk téged arra, hogy te oldsd ezeket valóban a mi szívünkbe, hogy ne csak szavak legyenek ezek, melyek elszállnak, hanem valóság legyen a te imádatod és az előtted való megalázkodás mindnyájunk életében és lelkében, akár ebben az órában is. Köszönjük te néked, hogy a te szavad ma is megszólal, nem csak a régi időkben, hanem most is, közöttünk is. Kérünk téged, hogy ítélj meg bennünket, hogy bűnbánatra juthassunk, és aztán tisztogass meg bennünket a te drága fiadnak, az Úr Jézusnak áldozatáért, az ő véréért, és tégy bennünket új emberekké, más emberekké. Te, aki a kősziklát is meg tudtad törni, törd meg a mi szívünket is, hogy a te akaratodra hajoljunk, és követőid legyünk, teljes szívünkből. Szívünk bizalma, szeretete, hadd növekedjen, hadd erősödjen meg bennünk ezen a mostani alkalmunkon. Kérünk téged, hogy áld meg életünket, akik ide jöttünk, és áld meg mindazoknak életét, akik bárhol összegyűltek ebben az országban, hogy a te szavadat meghallgassák. Köszönjük, hogy az Úr Jézusért, ami élő, hatalmas megváltónkért meghallgattál minket. Amen. Testvérek, énekeljük igehirdetés előtt a 239. dicséretünknek az első versét. A 239. dicséretünknek az első verse így kezdődik. Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem! Zofóniás próféta könyvének második részéből olvassuk, az első három versből. Térjetek eszetekre, s eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet, mielőtt szülne a végzés, mint a polyva száll tova az a nap, még rátok nem jön az Úr haragjának a tüze, még rátok nem jön az Úr haragjának napja. Keressétek az Urat minnyájan, e föld alázatosai, kik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, küszöbön áll nemzeti ünnepünk, március 15-e, amikor visszaemlékezünk az 1848-as magyar szabadságharcra. A hősökre, a politikusokra, a tábornokokra, a katonatisztekre, az egyszerű magyar emberekre, akiknek fontos volt hazánk szabadsága. Emlékezünk az áldozatokra, akik életüket adták népünk szabadságáért. Emlékezünk a szabadságharcnak a dicsőséges eredményeire és gyászos kudarcaira is. Emlékezünk, és a történelmi eseményekből próbálunk a mára nézve érvényes tanulságokat leszűrni. Mindezt nagyon is jól tesszük. Ma Zofóniás prófétát követve, aki Júda országában, közelebb Jeruzsálemben élt, időszámításunk előtt 637-től és 608-ig terjedő időszakban, nos, őt követve most nem a múlt felől nézzük a mát, hanem a jövő felől. Nem csak akkor és ott lehetett a jövő felől nézni a mát, hanem ma és itt is lehet a jövő felől nézni a mát. Lehet, mert Isten szavai, amiket akkor a prófét által mondott, ma is időszerűek, és teljesen függetlenek attól, hogy mely korban hangzanak el. Tehát Zofóniás szavai által ma a jövő fényében nézzük a mát. Az első üzenet, amit Zofóniás a népnek elmond, így hangzik, közeledik az Úr napja. Az Úr napja kifejezést Zofóniás prófét egészen tág értelemben használja, legalábbis először. És azt érti rajta, amit mi úgy mondunk, hogy a végítéletnek a napja. Amikor az emberiségre, az egész világra rázúdul az utolsó ítélet. Jézus Krisztus visszajön, és ítéletet tart az egész emberiség, az egész világ fölött. Az a nap egy nagy nap lesz, ahogy a próféta mondja, tekintettel a félelmetes következményeire. Az a nap egy biztos nap, nincs kérdés, hogy ez eljön, vagy nem jön el, mert ez a nap már ki van tűzve. Azt is megtudjuk a Bibliából, hogy ez a nap egy rettenetes nap, vagy keserű nap lesz nagyon sok ember számára. És azt is megtudjuk, hogy kevesen lesznek azok, akiknek ez egy csodálatos nap lesz. Sőt, azt is megtudjuk, hogy közel van, nagyon közel van, és egyre közelebb jön hozzánk. Tehát először is a próféta ilyen egész tág értelemben beszél az Úr napjáról. Ugyanakkor azonban testvérek szűkebb értelemben is használja az Úr napja kifejezést. Ez esetben pedig nem a teremtett világ, az egész emberiség fölötti ítélet napját jelenti, hanem egy olyan napot, amikor Júda népét utoléri az Isten ítélete. Ez még nem a végítélet napja, hanem azt megelőzően következik el. És így értjük, hogy Zofóniás próféta figyelme a világtörténelem, az emberiség végét jelentő utolsó napról, az ítélet napjáról, most hirtelen úgy odafordul Júda és Jeruzsálem országára. Így átfókuszál. És azt mondja nekik, hogy tudjátok meg, kedves honfitársaim, hogy az Úr kinyújtotta a kezét Júda és Jeruzsálem minden lakójára. Ez azt jelenti, hogy az Úr felemelte a kezét, és le fog sújtani. Úgy is lehetne mondani, hogy felemelte az öklét, és le fog sújtani. Ezt a lesújtást aztán kedves honfitársainak ijesztő képekben írta le a próféta, elmondván azt, hogy az Isten felhasznál egy másik népet. Nem mondja meg, hogy melyik népet, de azt mondja, hogy egy másik népet használ fel az ítéletre. És általuk, mint egy szent háborút indít a saját népe ellen. Ez a nép, amelyik jön, észak felől tör be a városba, és ahol betör a kerített városba, a falakkal védett városba, ott hang lesz, ami kiáltást jelent. Lesz jajveszékelés a másik városrészből, ez egy újabb városrésze volt Jeruzsálemnek, és lesz nagy recsegés, ropogás, vagy inkább üvöltés a város északi részének dombjai felől. A veszedelem gyorsan elhatalmasodik, jajgatnak a völgyben, a város mélyebb részein, harsog a támadóknak a kürtje, Júda hősei kétségbe esetten kiabálnak, mert ők sem tudnak megmenekülni, és az emberek teljesen összezavarodnak, úgy járnak, mint a vakok, mondja a próféta, vaktában keresik a szabadulást, hol jobbra, hol balra térnek, de csak a vesztükbe rohannak, mert felkoncolják őket, és azt mondja a próféta, hogy az ember vér ömlik, mint a por, és kifordul a húsuk kedves honfitársainak. És ráadásul a szabadulás minden reménységét elveszi tőlük, amikor azt mondja nekik, hogy azon a napon senkit sem fog megmenteni a nagyra becsült aranya és ezüstje, mert a rájuk törő ellenséget nem fogja érdekelni a pénzük. Mert még azok is magasabb szempont szerint ítélnek, mint a pénz. Ilyen lesz az, amikor az Úr keze vagy ökle még a végítélet napja előtt lesújt Júda és Jeruzsálem lakóira. És hogy félre ne értsék, többször aláhúzza, hogy mindezt az Úr cselekszi. Az Úr cselekszi. A féltőn szerető Isten, mondja, aki azt követelte, hogy a népe csak őt szeresse, és aki nem nézi tétlenül azt, hogy a népe hűtlen lesz hozzá, a féltőn szerető Isten nem engedi át az ő házastársát, az ő szövetséges társát senki másnak. Nem osztozik a népén senkivel, akik hozzá hűtlenné válnak, azokra pedig szerelmének tüze lesújt, mondja a próféta. Testvérek, ma is úgy vélem, hogy meg kell szólalni a prófétai üzenetnek. Egészen tág értelemben is el kell mondanom, és el kell mondanunk, hogy az Úr napja, a világ végének a napja, az utolsó ítéletnek a napja egyre közelebb jön. Sőt, hogy mondja a próféta, siet felénk. Siet felénk, és mi is sietünk felé. Egyre csökken az az idő, ami elválaszt bennünket attól a naptól. Azt mondja a próféta egy képben, hogy úgy jön, mint ahogy a pejvác sodorja a szél. Az ottani emberek láttak ilyet. És lehet mi is láttunk. De el tudjuk képzelni, hogyha egy szélvihar elkapja ezt a könnyű pejvát, akkor hogy sodorja. Így közeledik az idő szele által egyre közelebb az ítéletnek a napja. Ezt ma is el kell mondani, testvérek, az embereknek. Akkor is, hogyha ez olyan mitológikusnak, mesésnek, vagy nem tudom milyennek tűnik sok ember számára. Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, testvérek, hogy szűkebb értelemben is közeledik az Úrnak a napja. Szűkebb értelemben is közeledik az Úr napja, ami szeretett magyar népünkhöz is. Ez a nap, testvérek, nem tudjuk, hogy mikor jön el, azt se tudjuk, hogy az Isten kit vagy mit fog főhasználni. De úgy tűnik a Bibliában, hogy Istennek vannak eszközei, hogyha valakik fölött, ha egy nép fölött ítéletet akar végrehajtani. Ne higgye ma se senki, közülünk se, meg azok közül se, aki nincsenek itt. Ne higgye senki, hogy az Úrnak nincsenek eszközei az ő ítéletének a végrehajtásához. És azt se gondoljuk, testvérek, hogy az Úr napját nekünk majd könnyebb lesz átélni, mint volt a zsidóknak. Mert a zsidók megtapasztalták, nem csak a szót, amit a próféta mondott, hanem ennek a valóságát is megtapasztalták, mert az Úr keze lesújtott rájuk nem sok idő múlva. És átélték szóról szóra ugyanazt, amit Zofóniás próféta, a herceg elmondott nekik. Nekik se volt könnyű átélni, és ne gondolja senki, testvérek, hogy nekünk magyaroknak könnyebb lesz átélni. Az Úr napja tehát közeledik hozzánk. Nagy méretekben is, mint a világítéletnek a napja, Jézus visszajön, és ítéletet tart az egész mindenség fölött, mint igazságos bíró. De közeledhet az Úr napja, és közeledik is az Úr napja a mi népünkhöz is, testvérek. Mint egy sötét árnyék tolul reánk az Úr napja. Lehet, hogy érezzük is, hogy egyre sötétebb árnyék tolul ránk, hogy Tolkien regényéből vegyünk egy kis képet. Az Úr ítéletének a napja. De lépjünk tovább, testvérek, mert a próféta nem csak ennyit mond, hogy közeledik az Úr napja, hanem azt is elmondja másodszor, hogy az Úr az ítélet napján ítélni fogja az ő népét. És felsorolja a próféta mindazokat, akiket azon a napon utolér az Isten keze. És azt is elmondja, hogy miért sújt reájuk az Isten ötle. És nézzük, testvérek, sorba. Először is a próféta megnevezi a vallási elitet. A bálványpapok a papokkal együtt, mondja. Jeruzsálemben, testvérek, folyt nem csak az élő Istennek az imádata, hanem a Baál Istennek az imádata is. A bálványpapokkal együtt a Jahve, az Úr papjai is szolgáltak az ő Istenüknek. Mint egy, ma úgy mondanánk, ökumenikus egységben. A Baál szobrokat és a Jahve képeket együtt imádták. A megrontott Isten tisztelet bűne miatt lesújt reájuk, mondja a próféta az Úr keze, és megsemmisíti őket. A bálványpapokra, a papokkal együtt. És Isten ítélő keze nem csak ezekre a papokra és bálványpapokra sújt le, hanem azt mondja a próféta azokra is, akik hallgatnak reájuk. Azokra, akik esküsznek az Úrra és esküsznek a molokjukra is. A molokjuk az egy másik bálványisten. Itt általában a bálványokat jelenti. Vagyis azt mondja a próféta, hogy azokat is utoléri az Úr keze. akik hallgatva a papokra és a báványpapokra esküsznek az Úrra, vagyis azt mondják, hogy elismerjük az Urat és imádjuk őt, de ugyanúgy esküsznek az ő bálványaikra is. És azokat is ugyanúgy imádják és ugyanúgy tisztelik. Olyan emberekről van tehát szó, akik egyszerre próbálták az élő Istent imádni, és egy hamis Istent, egy nem létező, egy bálvány Istent imádni. Ez egy olyan valláskeveredés, úgy mondjuk ma, hogy szinkretizmus, amit Isten megtiltott, mert sérti az ő egyedül valóságát, sérti az ő dicsőségét. Azt mondja a próféta, hogy ezeket az embereket is utoléri az Istennek az ítélete, és utoléri azokat is, hogy egy harmadik csoportra is mutasson, akik a háztetőkön az ég seregeinek hajlongnak. Ezek olyan emberek voltak, akik a jeruzsálemi lapos háztetőkön épített kisebb-nagyobb oltárokon áldozatokat mutattak be a napnak, a holdnak és a csillagoknak. Mert azt hitték, hogy onnan jön az életüknek az irányítása. A nap, meg a hold, meg a csillagok, azok a földi dolgokat irányítják. Erejük van, hatalmuk van. Ők a növekedésnek, az elmúlásnak a forrásai. Ő bennük Istenek vannak. És aztán ott fölmentek a háztetőn, és közvetlenül nekik mutatták be az áldozatokat, és hajlongtak ezek előtt. Testvérek, azt mondja a próféta, hogy ezeket is utoléri az Istennek az ítélete. Látjuk, testvérek, ezt az első csoportot. Egy vallásos elit, és a rájuk hallgató birge nép, amelyik megy utánuk, és csinálja azt, amit tőlük lát. Azt mondja a próféta, hogy ítélet éri utol egytől egyig mindet. És ezt, testvérek, ma is el kell mondani. A vallási elitnek. El kell mondani. Ma is van Magyarországon is egy csomó pogány vallás. Egyre több pogány vallás jön ide, és emberek csatlakoznak hozzá. És van itt egy úgynevezett kereszténység is, ami már egy ugyancsak megromlott kereszténység. És sokszor ez a megromlott kereszténység együtt a bálványimádással szépen ötvöződik a vallás égisze alatt. Hiszen mindnyájan egy Istent imádunk, mondjuk. Nincs is itt különbség az Istenek, mindenki egy Ist, mindegy, hogy valaki milyen vallást gyakorol, mohamedán vagy keresztény, katolikus vagy református. Egy Istenünk van, mondja a birge nép. És gyakorolja a hamis Isten tiszteletet. Isten ítélete, testvérek, ezt nem tűri. Ezt nem tűri. Le fog sújtani, testvérek, ma is. A szinkretistákra, az ökumenikusokra, mindazok, akik összekeverik az igazságot a hazugsággal. Az igaz Isten tiszteletet a hamis Isten tisztelettel. De a próféta szeme, testvérek, szintén tovább siklik. És másodszor a politikai elitre, a hatalomnak a birtokosaira néz. Azt mondja a 6. versben, az Úr ítélete azokra is lesújt, akik elfordultak az Úrtól. Vagyis nem tisztelik az Urat, nem érdeklődnek iránta, nem törődnek vele, mert úgy vélik, hogy megvannak az ő tanácsa, vagyis az ő törvényei, az ő szavai, az ő ítéletei nélkül is. És szükségtelennek tartják, hogy odafigyeljenek rá, vagy elmondják neki imádságban, amit el kellene mondaniuk. Szükségtelennek látják, hogy az Istennel foglalkozzanak. Emberek, akik hideg szívvel vannak az Isten felé, ahelyett, hogy szeretnék őt, ahogy Isten megparancsolta a zsidóknak. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Teljes szív, ne rideg legyél, és ne hideg legyél iránta. Szeressed őt. Az Úr ítélete azokat az embereket, akik ilyen közönyösek lettek az Úr iránt, és ott vannak az uralkodó, hatalmi pozícióban, ezekre is utolér. Azt mondja ez a próféta, aki mondom királyi származású volt, Ezékiás királynak volt az unokája. Herceg volt, tehát belülről ismerte a hatalmi réteget, a hatalmi elitet. Azt mondja, hogy lesújt az Úr keze a fejedelmekre, az ország ügyeinek a kormányzóira, az udvari főhivatalnokokra, nemes emberek, akiknek a jogszolgáltatás és a törvényalkotás ügye hárult. Nyilvánvalóan azért, mert ezek az emberek nem törődtek az élő Istennel. Jól megvoltak nélküle. És közöttük vannak azok, mondja a próféta, akik az idegen ruhába öltöztek. Rájuk is lesújt az Úr keze, mert ezekben az előkelő körökben lábra kapott az a szokás, testvérek, hogy más vallások és más népek iránt kezdtek rajongani. Volt, aki rajongott az asszírok iránt. Volt, aki rajongott az egyiptomiak iránt, és akkor a nem csak az egyiptomi vallás, vagy az asszír vallás iránt, hanem az asszír politika és az egyiptomi politika iránt rajongtak. És akkor úgy kezdtek öltözni, az öltözetükkel is kifejezték, hogy én asszír párti vagyok, én meg egyiptomi párti vagyok. És aztán testvérek, ezek az emberek nem az Úrral törődtek egyáltalán, hanem ilyen dolgokkal voltak elfoglalva. Kifejezték azt, hogy nekik nem is kell az élő Isten. Ők más istenek és más vallások és más politikai irányzatok szerint tájékozódnak, és nem az élő Isten szerint, pedig akik hatalomban vannak, azoknak Isten megmondta, hogy ráfigyelve kell irányítaniuk az ő népét. Sőt, testvérek, a vezető réteg talpnyalói is ott vannak. És a prófét azt mondja, hogy ezek azok az emberek, akiket ugyancsak utolér az ítélet, ők a küszöbön átugrálók. Ez a kifejezés azokat jelenti, testvérek, akik a talpnyalói voltak ennek a hatalmi rétegnek. A mindenkori talpnyalók serege. Akik beugráltak a házakba, magyarul betörtek az emberek házaiba, magánszférájába, és kifosztották őket, hogy megtöltsék az ő uruknak a házát, vagyis a királynak a kincsestárát. Arcátlanul bepofátlankodtak embereknek a magánéletébe, ott erőszakkal lefosztották őket, kifosztották, és utána nagy dicsőségesen vitték a zsákmányt a királynak a palotájába. Ezek, testvérek, olyanok, hogy az Zofóniás könyvének a harmadik részében olvassuk, hogy oroszlánként, erőszakosan, nyers erő alkalmazásával érték el a céljaikat. Testvérek, látjuk a prófétát, hogy nézi a vallási réteget, és azt mondja, hogy utoléri őket az Úr ítélete. Utána ránéz a politikai elitre, a hatalom birtokosára, és azt mondja, őket is utoléri az Úr ítélete. A talpnyaló seregeivel együtt. És utána ránéz, testvérek, egy harmadik csoportra a próféta. Azt mondja, elpusztul az egész Kalmár nép. A kalmárok, akik kereskedők voltak. Pénzemberek, a vállalkozók, a bankárok, az üzletemberek, az üzletasszonyok, akik nyilvánvalóan zsebükben tartották egész Jeruzsálemet, tisztátalan, mocskos pénzügyeikkel. Mert lehetett volna azt tisztán is csinálni, de nem úgy csinálták. Őrülük, azt mondja a próféta, mozsárban laknak. De úgy is fognak összetörni a Mozsár nevű városnegyedükben, mint ahogy a Mozsárba összetörik az emberek azt, amit beleraknak, és összetörik a mozsártörővel. A gazdasági elit. Testvérek, hogy láttuk, hogy van ilyen vallási réteg ma is. Van ilyen politikai réteg ma is, testvérek, akikről beszél a próféta. És van ilyen gazdasági elit ma is, akikről beszél a próféta, és ha arra a politikai rétegre visszaemlékezünk, hogy azok ott mit csináltak, meg erre a gazdasági rétegre, amelyik akkor ott mit csinált, ma nem ugyanaz történik, testvérek. Ma nem ugyanaz történik. És utána azt mondja a próféta, hogy negyedik csoport pedig a köznép. A nép, az Isten adta nép. Azt mondja, ők azok, akik a seprejükön hevernek. Így beszél róluk. A seprejükön hevernek. Ezek a korabeli nyárspolgárok. A seprein heverő bor képe azokra vonatkozik, akik olyanok, mint az erő és tűz nélkül való rossz bor. Ami, ha sokáig hagynak így állni a seprein, akkor megalszik. Nyúlósá lesz a saját seprein. Élvezhetetlenné válik. Egy olyan társadalmi réteg áll előttünk, testvérek, a próféta szavaival, amelyik teljesen közönyös, erkölcsi kérdésekbe, vallási kérdésekbe, semmi nem érdekli. Saját magán kívül, a hasán kívül, a pénztárcáján kívül. Ezek olyan emberek, akik, így mondja Kecskemét István, hogy a saját lelki világuknak, istentelen lelki világuknak is csak a legalantasabb ösztöneinek a kielégítésével foglalkoznak. E seprején megaludt bor. Nem érdekli őket hazafiság, vallás, erkölcsi kérdése, semmi. Van ilyen réteg, testvérek, manapság? Azt mondja az Úr, hogy ezeket az embereket a szövétnekkel, a kis lámpával fogom előkeresni Jeruzsálembe. Külön figyelmet fordítok rájuk. Megmotozom Jeruzsálemet szövétnekkel, és kiszedem őket abból a lukból, ahova elbújtak. És azt mondja az Úr, hogy akkor az ő büntetésük az lesz, hogy amiben ők azért még valamennyire bíztak, tudnék a kis pénzecskéjükbe, aranyuk, ezüstjük nem menti meg őket, és hiába építettek házakat maguknak, és hiába ültettek gyümölcsösöket és szőlőket maguknak, nem fognak azokba se lakni, se élvezni azoknak a gyümölcsét. Testvérek, látjuk, hogy a próféta hogy vezeti a mi tekintetünket? A vallási elit és az őket követők. Hamis vallásosságban, egy istentelen, istentiszteletben élnek. Az Úr keze ott lebeg fölöttük. Ránéz a politikai elitre. A mocskos politikai elitre. Ránéz a ugyancsak mocskos gazdasági elitre. És ránéz az ugyancsak mocskos, seprején megaludt köznépre, amelyik az egészet némán bambán tűri. És azt mondja, le fog sújtani az Úr ökle, reátok. Testvérek, nem csak akkor sújt le az Úr ökle, most is el kell mondanunk. Le fog sújtani az Úr keze a mi népünkre is. Le fog sújtani. Nem kell hozzá nagy bölcsesség, hogy ezt kitaláljuk. Mert ha ma körülnézünk ezekben a társadalmi rétegekben, ugyanezt látjuk ma is. És ahogy ez ott és akkor ingerelte az Urat, testvérek, ma is ingerli az Urat. Haragra ingerli. Azt, testvérek, hogy Magyarországon a házasságot egyre inkább ugye lábbal tiporják. Nézzük meg a KSH-nak az adatait, hogy mit mondanak. 2004-ben azt mondja, 25 000 házasságot bontottak fel. 50% alá csökkent a házasságban élők száma. Liberalizálják az összes törvény, akarják liberalizálni az összes törvényeket, a homoszexuálisokkal, a leszbikusokkal, mindenkivel kapcsolatban. Abortuszok száma 50 000 körül mozog. Ha csak ezt az egy bűn nézzük, testvérek, ez gyilkosság, ez vérbűn a mi népünkön, amit együtt viselünk. Gondoljuk, hogy ezek a dolgok, testvérek, amit látunk szinte a tévében és az újságban is, a szemen szedett hazudozás, az arcátlan, gőgös pökhendiség, amivel itt az ország vezetői is viszonyulnak a saját honfitársaikhoz, a népnek a birgesége, az, testvérek, ami ma van, ez a hazudozás, a rágalmazások tömkelege, a paráznaság, amikor a bűn nem is takargatják az emberek, hanem büszkén előhozakodnak vele ország világ elé. Testvérek, gondoljuk, hogy ebben az országban a bibliai igazságokat össze-vissza keverik a hazugságokkal, a bálványimádással, a különböző pogány dolgokkal. Gondoljuk, hogy ez az Urat hidegen hagyja? Ne gondoljuk. Nem gondolhatjuk komolyan, testvérek. Kicsit olyan vihar előtti csend van. De az Úr napja, így vagy úgy, el fog következni. A próféta ezután, miután elmondja, hogy jön az Úr napja, és elmondja, hogy kiket fog utolérni az ítélet, ezek után fölhívja a hallgatóinak a figyelmét a legfontosabbakra. Először is azt mondja, ti arcátlan nemzet, ti arcátlan nép, azt jelenti az eredeti szövegben, hogy akik elfehéredni nem tudtok, akik vagyis szégyenkezni nem tudtok, képtelenek vagytok rá, szedjétek már össze magatokat, mondja nekik. Arcátlan nemzet, szedjétek össze magatokat, ez a szedjétek össze magatokat azt jelenti, hogy üljetek le valahova, hogy magatokhoz, kezdjetek gondolkozni. És hát ha önvizsgálatot tartva meglátjátok a bűneiteket, amiket az Isten gyűlöl, és amikkel saját magatok szenvedéseit alapozzátok meg, és talán bűnbánatra juttok ezek miatt a bűneitek miatt, és kéritek az ő bocsánatát, és az ő irgalmáért esedeztek. Arcátlan nép, szedd össze magad, mondja a próféta az ő saját honfitársainak. És azt is jelenti egyébként ez a szedjétek össze magatokat, hogy gyűjjetek össze az igaz Isten tiszteletre. Gyűjjetek össze az igaz Istennek, az igaz tiszteletére. Úgy imádjátok az élő Istent, ahogy ő megmondja nektek az ő igéjében. Ne kutyuljátok, ne keverjétek a dolgokat, hanem azt csináljátok, azt higgyétek, amit ő mutat nektek. És azt mondja nekik, hogy tegyétek ezt, mielőtt a végzés szülne. A végzés az Istennek a döntése. És a szülés pedig az, amikor az megvalósul. Mielőtt a végzés saját magát megvalósítja. Mielőtt az Isten döntése létrejön, és amiről beszéltem nektek, nem csak szó lesz, hanem valóság lesz. Siessetek, mert mint a pejva közeledik hozzátok az a nap, amin a végzés szülni fog. Testvérek, ma is el kell mondanom, és el kell mondanunk, ami arcátlan nemzetünknek. Ünnepelhet a mi népünk, testvérek, 1848. március 15-én. Visszaemlékezhetünk nagyszerű dátumokra, nagyszerű emberekre, de ha nem szedjük össze magunkat, ha nem tartunk bűnbánatot, ha nem jutunk bűnvallásra, megtérésre az igaz Istenhez, akkor az egésznek semmi értelme. Az Úr keze lesújt ránk és elsöpör. Lesöprök mindent a föld színéről, mint ahogy az asztalt, hogy lesöprik. Lesöprök mindent. 48-astól, 56-astól, 94-estől, teljesen mindegy. Magyarostól, zsidóstól, cigányostól, németestől, angolostól, lesöprök minden, mondja az Úr. Testvérek, észre kell térnünk, és el kell mondanunk másoknak is, ezzel a zofóniási indulattal, féltő indulattal, de mégis határozott indulattal. Arcátlan nemzet, szedd össze magad. És a másik dolog, testvérek, amivel a proféta itt ezt a szakaszt lezárja, azt mondja, és mindnyájan ti föld alázatosai. Kik a föld alázatosai, akiket itt megszólít? A föld alázatosai, testvérek, azok, akik a kicsiségük, a ráutaltságuk teljes tudatában állottak még abban az időben is az Isten előtt. A föld alázatosai. Mert még abban a sötét időben is, amikor az Isten ítéletének az árnyéka tódult rájuk, még akkor is voltak a földnek alázatosai, akiknek az a legfőbb ismérve, hogy az Isten ítélete szerint cselekeztek. Így mondja. Föld alázatosai, kik az Isten ítéletei szerint cselekeztek. Az ő törvényei, az ő parancsai, az ő igéi szerint éltek. Akik szorgalmasan azon vannak, hogy amit eléjük adott az Úr, azt kövessék. Őket két dologra szólítja fel a próféta. Azt mondja nekik, keressétek az igazságot, és keressétek az alázatosságot. Keresni az igazságot azt jelenti, hogy keresni az Isten akaratát, és követni azt. Kutatni, hogy mit akar az Úr tőlem, tőlünk, és utána megcsinálni, amit mutat nekünk, és mond nekünk. És keresni az alázatosságot, az azt jelenti, hogy megtagadni a gőgöt, a hiú büszkeséget. És úgy állni meg az Úr előtt, hogy én rászorulok teljes egészébe. Minden életkérdésbe, minden élethelyzetben rászorulok az én Uramra. Ez a két dolog, testvérek, össze is tartozik. Nem lehet az igazságot úgy keresni, hogy az ember az alázatosságot ne keresni. És nem lehet valaki úgy alázatosság kereső ember, hogy ne törekedne az igazság keresésére. És ha ezt teszi valaki, testvérek, akkor az Urat fogja keresni. Mondhatjuk most már, Jézust fogja keresni. Mert keresni az alázatosságot és keresni az igazságot nem más, mint Jézus Krisztust keresni, az ő akaratát kutatni, tudakozni, és azt követni mindabban, amit mond, gondolkodásban is, erkölcsi kérdésekben, magatartásban, életvitelbe, követni, amit az Úr mond. Keressétek az Urat. Ma is vannak, testvérek, ilyen sötét rétegek, és van ezek között elszórva a föld alázatosainak a kicsinke kis csoportja. Te közéjük tartozol? Ha igen, keresd az Urat. Keresd Jézust, keresd az alázatosságot és az igazságot, és kövesd azt. És azzal szeretném befejezni, hogy a próféta testvérek a 7. versben így szól rá az ő népére, hallgass az Isten orcája előtt. Ezt mondja nekik, hass, ami azt jelenti, hogy csönd. Psz, így mondanánk ma. Amivel azt mondja nekik, hogy most pedig, mikor tudjátok, hogy az Úr ítélete jön reátok, maradjatok csöndbe. Szálljatok magatokba. Szálljatok magatokba, és fogjátok be azt a nagy szátokat. És ne magyarázzatok jobbra-balra, előre-hátra. Ne akarjátok magatokat igazolni. Hallgassatok már el. És magatokba szállva foglalkozzatok azzal, hogy mit is kell nekem csinálni az Úr szerint. Arcátlan nemzetként magamba szállni, és az Úr igaz Isten tiszteletéhez hozzáfogni, Jézus Krisztus követéséhez hozzáfogni. Ez a feladatom. És ha már hozzáfogtam ehhez, akkor a további feladatom, hogy keressem az alázatosságot, és keressem az igazságot. Ezt, testvérek, nem lehet zajba átgondolni. Nekünk is el kell csendesedni. El kell hallgatnunk az Úr előtt, és megfontolnunk azt, amit ma a nemzeti ünnepünknek a küszöbén Zofóniás próféta által a szívünkre helyezett. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked a te igédet, mely ma is időszerű, és köszönjük, hogy Zofóniás nem csak akkor szólt, hanem ma is szól, sőt rajta keresztül te szóltál, és te szólsz ma is. Köszönjük te néked, Urunk, hogy te látod mindazt, ami ebben a népben, a mi népünkben is folyik. És tudjuk azt, hogy ez téged nem tölt el örömmel, sőt, haragra, ingerel és bosszúra gerjeszt. És megvalljuk, hogy teljesen jogosan, mert mi is, mint ennek a népnek a tagjai, ismerjük ezeket a bűnöket, amiket te itt láttál, annak idején a népet sorai között. Mi is ismerősek vagyunk ezekkel. És tudjuk, hogy a mi saját életünkben is, akik itt vagyunk, a mi saját életünkben is látod ezeket a bűnöket. Urunk, segíts bennünket elhallgatni. Nem magyarázkodni, hanem bűnbánatra jutni. Segíts a szívünket elédönteni, elismerve a mi nyomorúságainkat, bűneinket, vétkeinket. Elismerni azt, hogy rászolgáltunk minden ítéletedre. És segíts bennünket arra, hogy mégis kérjük a te bocsánatodat, és új életre odaszálljuk magunkat néked. Kérünk, végezd el ezt az életünkbe, amíg nem késő. Köszönjük te néked azt, hogy ha már elvégezted, és ha már elvégezted, segíts bennünket, hogy téged kereső, az igazságot és az alázatosságot kereső emberekké váljunk, akik minden élethelyzetben, minden életkörülményben téged keresnek, akik szemei tereád néznek, akik téged szeretnek legjobban, akik tőled akarnak függni életük minden dolgában. Kérünk, téríts bennünket magadhoz, és tarts bennünket magadnál, dicsőséges Urunk. Köszönjük te néked, hogy van reménységünk az ítéletből való megmenekülésre, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak nevéért, az ő drága keze által, az ő drága megmentő keze által. Köszönjük, hogy nem csak a földi ítéletekből, hanem az örök ítéletből, a végső ítéletből is te mentesz meg bennünket, dicsőséges Krisztusunk. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünkben az elhangzott igéket, és könyörülj meg a mi nemzetünkön. Kérünk, ragadd ki ebből a nyomorúságából, amelyben benne van. Segíts és használj bennünket is, hogy figyelmeztessük a mi honfitársainkat, és rád mutassunk ott, ahova állítottál bennünket. Kérünk téged, hogy adj ennek a népnek, ha lehetséges, istenfélő politikai vezetőket, istenfélő gazdasági embereket, rád figyelő vallási vezetőket is, és rázd föl a mi népünknek sepreim megalut részét is, abból az állapotból, amiben bele süllyedt. Köszönjük néked, hogy ami nekünk lehetetlen, az te nálad lehetséges. Kérünk, tekints azokra, akik gyülekezetünkből betegek, akik kórházakba vagy otthon szenvednek egyedül, kérünk, légy velük gyógyító szereteteddel. Imádkozunk azokért, akiknek megingott a házasságuk, és azokért is, akik már házasságban élnek, tartsd meg őket, és erősítsd meg őket. Ahol bajok vannak, az pedig te orvosold. Kérünk a gyermekeinkért, hogy segíts őket a te intéseid, a te útmutatásaid szerint nevelni ebben az istentelen világban. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, letehetjük gyülekezetünket, családjainkat, egyéni életünket is a te hatalmas kezedre. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Indulj meg, te föld az Úr orcája előtt, Jákob istene előtt, aki átváltoztatja a kősziklát állótóvá, és a szirtet vizek forrásává. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma délután házaspári kör lesz Behán Pál testvérünkéknél, Pásztor utca 51 szám alatt laknak. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit erre az alkalomra. A jövő héten ifjúsági óra, biblióra és imaóra sem lesz. Nem vagyunk itthon, és különböző ünnepek szaggatják most a hetet, tehát ezek miatt most így alakulnak a dolgok. A gyerekek azok tudják, hogy mikor van hittanórájuk, és azt is tudjuk, hogy az énekkar a szokott időben az megtartásra kerül, mert készülnek a húsvéti szolgálatukra az énekkar tagjai. Hirdetem a testvéreknek, hogy a húsvéti programunk az elkészült, már olyan értelemben, hogy egy kis lapra kinyomtatta László Tibor presbiter testvérünk, és ahhoz hozzá lehet már jutni hátul a kiáratnál, a kis asztalnál. Vigyünk és hívogassunk másokat is az alkalmainkra. Húsvét után, április 2-án, ez egy szombati nap lesz, ide érkezik Szegedre egy tudós ember, dr. Harald Bindernek nevezik, német biológus, genetikus ember, és ő tart nekünk itt a gyülekezetben előadásokat. Hívő, istenfélő ember, lehetőség van arra, hogy akár több, két vagy három előadást is megtartson itt. Ma igencsak bennünket érintő aktuális kérdésekről. Előre készülődjünk erre az alkalomra, majd, hogy pontosan hogy lesz, mint lesz, azt még majd elmondom a testvéreknek, és egyértelművé tesszük, hogy mikor, hogy, hol lesz ez az alkalom. Szeretnénk, hogy ezt egész nagy körbe meg tudja a város ezt a programot, és hívogatni akarunk ide erre mindenkit, mindenhonnan. Tehát nem csak egy gyülekezeti alkalom, hanem egy szélesebb köröket is szeretnénk meghívni. Tehát ez április 2-án lesz itt közöttünk. Több könyvet írt ez a testvérünk, benne van a szakmájában rendesen. Valószínűleg érdemes lesz meghallgatnunk őt. Hirdetek egy házasságkötést is, ami április 9-én lesz. Most második alkalommal hirdetem Muráti Balázsot és Széchenyi Katát, akik szeretnének itt a templomban Isten előtt szövetséget, házassági szövetséget kötni egymással. Isten áldja meg őket és vigye teljesedésbe az ő szándékukat. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy még két anyagi természetű kérdésünk van. Az egyik az, hogy már tavaly elkezdtünk többen beszélgetni arról, hogy kis kelyheket kellene vennünk az úrvacsoraosztáshoz. Hát ez valakinek nem tetszik, de azért a többségnek általában tetszik. Csak ezzel egy probléma van, ahogy lenyomoztuk ezt a dolgot, az úrvacsoraosztáshoz alkalmas, méltó kis kelyhek darabja 13-14 ezer forintba kerül. Tehát ez nekünk a gyülekezetben kellene legalább 50 darab, hogy ezt kell, vagy de lehet, hogy 60 kellene, hogy tudjuk cserélgetni mindig a szükség szerint. Hát ha jól tudom, akkor eddig 110 ezer forint gyűlt össze különböző kisebb-nagyobb adományokból. Mi úgy gondoltuk, hogy ez egy sokkal kisebb kiadás lenne, hát ekkora kiadás. Hogyha továbbra is szeretnék a testvérek, akkor erre adakozni lehet. Ajánlom a testvérek figyelmébe. Ha elértük azt az összeget, hogy meg tudunk venni körülbelül mondom 50-60 darabot, akkor azt mindjárt meg fogjuk rendelni ott, ahol ezt megcsinálják nekünk. A másik anyagi természetű gondolatunk az az, hogy Nagysolymosban, a testvéri gyülekezetünkben a harangot szeretnék villamosítani. Ez is nem tudom körülbelül pontosan megmondani most, hogy mennyibe kerül ott, de hogyha valaki erre a célra is szeretne adományt adni, tehát ez az erdélyi testvérgyülekezetünk, Nagy Solymos, Székelyföld kapujában, egy kis falu, szegény emberekkel, ha 1848. március 14-én adták át a templomukat. Ennek a templomnak a rendbehozatalához már részbe hozzá is járultunk, most egy teljes belső felújítás alatt áll a templom. Jó lenne a harangot esetleg ott villamosítani. Ne kelljen fölmászni oda valakinek, mert ez egy elég húzós dolog. Ha valaki szeretne erre is adományokat adni, akkor az irodába Szilva László testvérünknél ezt is megteheti. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, válaszolva Isten igéjének tanítására a 197. dicséretünket, a 197. számú dicséretünket első 4 versével énekeljük el, és utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el. Hálaadásunkban rólad emlékezünk, kegyelmes Istenünk, tégedet tisztelünk.
Kegyelmes Istenünk, tégedet tisztelünk.